Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtüzek miatt az elmúlt két napban mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni a belügyminiszter szerint. Gironde megyében 110 ezer embert menekítettek ki, és 53 lakóház égett le, mondta a belügyminiszter a TF1 kereskedelmi televízióban. A szomszédos Lône megyében 31 ezer embert evakuáltak, így legalább 141 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét a délnyugati ország részben az Atlanti-óceán partvidékén. Emmanuel Macron elnök péntek este a hadsereg mozgósítását kérte a polgári védelem maximális megerősítése érdekében a Franciaország délnyugati részén pusztító heves tüzekkel szemben, közölte az államfői hivatal. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Bóna Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a Jéger működése ellen, és a rendszer leállítását kezdeményezték. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt arra kér mindenkit, hogy aki nem a nyári szabadságát tölti, a következő napokban szálljon egy órát a véradásra. Az elmúlt hetekben országosan jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe került. A betegellátás nem állhat meg a nyári szabadságok idején sem. Ehhez azonban naponta 1600-1800 véradóra van szükség. Jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden egyes véradásnak kiemelt jelentősége van. Minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud vért adni, aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter. Elmondta, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A tárcavezető pénteken a Tudományos és Technológiai Minisztérium, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szakembereivel látogatott el a csillagvizsgálóba. A miniszter videó üzenetében felidézte, a planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit. 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Készült egy koncepció 2018-ban a felújítására, de a korábbi kormány számára soha nem volt fontos a planetárium sorsa. Emlékeztetett arra, hogy évente 100-150 ezer látogatója volt a csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára. Zalaegerszeg kijelölt közútjain hamarosan két önvezetési képességekkel rendelkező tesztjármű jelenik meg, de nem emberi felügyelet nélkül közlekednek majd, közölte közösségi oldalán a város polgármestere. Balaidz Zoltán, az autóipari próbapálya Zala Kft. Új projektvezetője, Lerchner István tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy Zalaegerszeg ezzel újabb fontos állomáshoz érkezik a jövő közlekedési technológiáinak fejlesztésében. A közúti kísérleti tesztelés célja az elektromos, igényvezérelt és önvezető közlekedési rendszerek, valamint az ezek működéséhez szükséges digitális infrastruktúra fejlesztése. A város útjain két jól felismerhető zöld-fehér, illetve zöld-fekete színű, önvezető jármű felirattal ellátott tesztautó közlekedik majd. Híreink végén az időjárásról. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható a napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsor felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Szeretettel köszöntöm Önöket a mai gasztronómiai adásunkban is, melyben könnyű nyári ételekről lesz szó. Ha tehetik, maradjanak velünk az előttünk álló közel fél órában, melyhez kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánok! Gasztronómiai műsorunk mai adásában szeretettel köszöntöm stúdió vendégemet, Viski Sándor mesterszakácsot. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta Önt műsorunkban.
Én is üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Nyári időszakban beszélgetünk, most általánosságban először a nyári időszak ételeiről ejtsünk néhány gondolatot. Milyenek is a nyári ételek? Melyek a legfontosabb jellemzői, tulajdonságaik?
Hát minden esetre, mint minden időszakban, ugye az idén jellegű ételeket fogyasszuk, és egyben a könnyű ételeket, tehát a salátákat, a grillen sülteket, illetve a gyümölcsös ételeket kedveljük, ajánljuk ilyenkor. Illetve ne legyen túl nehéz, mert mivel téli hónapok, hideg hónapokkal sokkal nagyobb a kalória az emberek kalória szükséglete, és ilyenkor nehezebb ételeket fogyasztunk, mint nyáron, tehát minél könnyebbeket fogyasztunk, ne terheljük meg a gyomrunkat az ételekkel.
Ha kész menüsort ajánlanánk kedves hallgatóinknak, akkor először kezdjük ugye a levesekkel. A levesek esetében ilyenkor a szokványos, hagyományos levesek a jellemzőek, vagy inkább a nyári, idény jellegű levesek?
Hát azért a mi országunkban mind a kettő jellemző, tehát azért a hagyományos levesekről is ejtsünk egy pár szót, ami ugye úgy készül, hogy készítünk egy fűszerredukciót szegfűszeggel, fahéjjal, és az idény jellegű gyümölcsöt, tehát ilyenkor azért a gyümölcsök skála elég széles, ezt felrakjuk egy cukros lébe, természetesen abban az esetben nem, hogyha például a szelerből főzünk, én akkor úgy készítem, hogy a cukros levet felrakom, és amikor felfőtt, akkor adom be a szedret, illetve a fűszerredukciót, és akkor egy kis tejfölös havarással sűrítve, tejszínnel dúsítva, és még utána egy kis só, cukor, vaníliacukorral ízesítve lehűtve fogyasszuk. Azoknál a gyümölcsöknek, amelyiknek ugye rostosabb, tehát nehezenben fő szét, mint például a megy, annál ugye fel lehet rakni rögtön a lébe, és úgy készíthetjük el. És ha nem hagyományos, de hát azért már ez is hagyományos a mi országunkban is, ha hidegen kikeverhető levesekről is ejtsünk egy pár szót, ezt második görög gyümölcsleveseknek is nevezzük. Ennek is több fajtája van, azért jegyezzük meg, hogy tehát lehet úgy készíteni, hogy különféle gyümölcsöket, itt sárga dinnye, a nektarin, a megy, eper összedaraboljuk, és tejben elkeverjük, ezt is ízesítjük ugye a szokásos cukor citromlével, ezt is hidegen fogyaszthatjuk, illetve van egy másik fajtája, amikor egy részét például a sárga dinnyével széttúrmixolva, szintén beízesíthetjük cukorra, vaníliacukorra, illetve ugye, hogy a könnyebbséget ezeknek a gyümölcslevesnek még fokozzuk, tehát édesítőszerrel, mert azért a kalóriatartalom, hogy főleg most minden hölgyfogyókúrázik, illetve ez nagyon-nagyon jellemző az országunkra is. Tehát, hogy édesítőszerekkel is készíthetjük nyugodtan, illetve olyan gyümölcsöknél, amelyeknek nagyobb cukortartalma van, ugye itt nem is kell elkeverni szintén az édesítőszert is, meg a cukrot is, vagy barna cukorral, esetleg mézzel is ízesíthetjük, ami nagyon kedvelt, mert itt az allergiai dolgokra azért figyelni kell, mert mézzel elég sokan allergiások. És ugye ugyanennél a fajta gyümölcslevesnél, tehát egy részét például a sárga dinnyének letúrmixoljuk, ugyanígy tejbe, esetleg finomabb, ha tejszínnel készítjük, és darabolt gyümölcsöket rakunk bele, ugyanígy ízesíthetjük fajjal, szegfűszeggel, citromlével, és ezt leütve rögtön hűtés után fogyasztható. Tehát ezeket még lehet különféle módokkal, különlegesebben elkészíteni, például joghurttal, vagy mentával ízesíteni, például egy eper krémlevest, illetve hasznosíthatjuk ugye a nagymama lekvárját, vagy szörpét is, és ezekkel még finomabbá tudjuk tenni ezeket a leveseket.
És ha már idényi jellegű ételeket említünk, akkor a grillezett ételekről is beszélnünk kell. Általánosságban mit mondhatunk el a grillezett ételekről?
Hát általánosságban a grillezett ételekről az annyit mondjuk el, hogy ezek mind minőségi húsok, tehát könnyen elkészíthető pácolással lazítjuk a rostokat, és olyan húsokat grillezünk által, ami nagyon rövid idő alatt készen van, tehát azért egy marha lábszárat nem fogunk grillezni, ez egyértelmű. Tehát itt csirkemelle, pulykamerre, sertéskarajra, báránygerincre és egyéb ilyen könnyebb húsokra gondolunk, sertéstarajra, ezeket mind bepácoljuk, pácolásra ugye előlazítjuk ezeket a rostanyagokat, és így készíthetünk. Egyébként most nagyon kedvelt még a tárcsás elkészítési mód, ebben már apró húsokat is tudunk grillezni, és ezeknél az ételeknél is általában mi inkább salátával kínáljuk, hogy ezzel alapvetően a nyári idényt jellemezzük. A saláták széles skáláját fel lehet itt azért Magyarországon is van, most már annyiféle fajta saláta, és ezeket különböző arányba összekeverve salátaöntetekkel nagyon könnyen elkészíthetjük őket.
Szószokat és salátákat említett. Milyen szószok társíthatóak, milyen ételekhez és milyen saláták?
Ez ugye ízlés dolga, illetve hát idén jellegű mindig azt kell hasznosítani, ami ugye idénben van, mert az a legegyszerűbb, illetve a legolcsóbb, azért most nézzük meg, nyáron együnk jégsalátát, amikor rengeteg idén jellegű salátánk van. És hát az öntetek skálája nagyon széles, a könnyen elkészíthetők között van például a tejfölös szószok, amikor egyszerűen tejfölbe bizonyos fűszereket, fokhagymát, sót, borsot, friss petrezselymet vagy zöld fűszereket keverünk, vagy mustát, és ezt ízlés szerint mennyiségben ugye ki jobban szereti a fokhagymásot, ki nem. És akkor ezeket áll lehet nyugodtan salátára, vagy például a joghurtba nagyon egyszerűen friss kaprot keverünk, egy kicsit citromlevet, nagyon pici cukrot, vagy édesítőszert inkább, és akkor ezt is beízesítve, ez is nyugodtan mehet salátára, de lehet csípőszószt is ezekből keverni. Nagyon egyszerűen ketchupba elkeverni egy nagyon pici csilit, sót, borsot, aki szereti az oregánot. Ezáltal egy ilyen barbecue-szerűt kapunk, még egy nagyon friss hagymát, új hagymát hozzákeverünk. Ezekkel egyébként a barbecue szósz az most egy nagyon kedvelt, ezeket főzzük, és ezeket lehet használni grill ételekre is. Például most kivételesen ugye megemlítettük, hogy a egyszerűen elkészíthető grill húsoknál azért van itt egy magyar jellegzetes, illetve amerikai, az oldalast is tudjuk grillezni, mondjuk ezt elő kell egy kicsit párolni, és amikor már majdnem kész, akkor lehűtve egy ilyen barbecue szószból, ami ketchup, paradicsompüré, ez is szélesen lehet ízesíteni, kis fokhagyma, hagyma, oregano, ezt elfűzzük, és ezzel megkenve megrillezhetjük ezt az oldalast is például.
Zöldségeket is grillezhetünk.
Természetesen, a vegetáriánusokat se adjuk ki ugye a nyári étkekből, azért ilyenkor rengeteg fajta zöldségünk van, cukkini, padlizsán, paprika, paradicsom, patiszon, ezeket mind megtisztítva, ugye megmosva, egyenlő darabokra felszeretelve, egyének fűszerezet, tehát ki szereti a zöld fűszereket az is, de most már lehet kapni nagyon jó fűszerkeverékeket direkt zöldségekre, ezzel megszórva nagyon gyorsan és könnyen elkészíthető friss ételeket kapunk, amit köretként is lehet alkalmazni, tehát grillezett szelet húsokhoz, illetve önálló ételenként is lehet. De ezt fokozhatjuk például egy cukkinivel, amikor ugye grillezés után egy közben a vége felé egy kis fetta sajttal megszórjuk, vagy különféle sajtokkal, és ugye ezt rápirítva még ízletesebbé tehetjük, szintén ugyanígy a gombánál is alkalmazhatunk sajtokat is.
Van-e a grillezésnek, és vannak-e a grillezésnek alapszabályai? Tehát a zöldségeket hogyan grillezzük úgy, hogy jól átsüljenek, a húsokat meddig kell grilleznünk, hogyan fordítsuk meg, milyen fűszereket használjunk? Tehát léteznek olyan praktikák, amelyekkel még finomabbá tudjuk tenni a végeredményt?
Hát azért léteznek. Például a húsoknál minden esetre próbáljuk meg pár napig bepácolni, tehát az nagyon sokat segít a húsoknak a minőségén, illetve azért, hogy jól átjárja az ízek, illetve könnyen lehessen grillezni. Hát a sütésről nem nagyon tudok beszélni így, mert azt látni kell, tehát alapvetően mindenki az érzésére van hagyatkozva, ugye valaki szereti jobban átsülve, megpirulva, illetve attól is függ, ugye, hogy faszínen sütünk, vagy grillapon, vagy rácson, vagy éppen tárcsán sütünk, mert azért a tárcsán elkészíthető apró húsok is. Tehát minden esetre pácoljuk be a húsokat, és utána próbáljuk meg azt a hőfokot elérni, ami megfelelő a sütéshez. És végül is ezeknél a grillételeknél elég hirtelen, tehát a hús vastagságától, illetve a minőségét fölül elég rövid idő alatt készen vannak ezek a ételek, tehát végül is az előkészítés nagyobb idő, mint az elkészítés, hogy úgy mondjuk.
Ha minket hallgató háziasszonyoknak szeretnénk receptekkel is szolgálni, ha azt mondom önnek, hogy nyári idény jellegű ételek, grillezett ételek, akkor milyen recepteket ajánlana a minket hallgató háziasszonyok számára?
Hát elég széles a skála. Talán megemlítenék egy ilyen tárcsás, apró húsos ételt, a csirkecombot kicsontozzuk, lebőrözzük, a zsírrészeket leszedjük, ilyen ceruza vastagságúra vágjuk, felszeltelünk ugyanígy békenszalonát vékony csíkokra, pórihagymát, metélőhagymát vagy újhagymát nagyobb darabokra, paprikát, többfajta színű paprikát szeretelünk szintén zsülienre, vagy ilyen metéltre a háziasszonyoknak, és nagyon gyorsan elkészíthető. A csirkehúst a felmelegített borona tárcsára nagyon pici olajjal feldobjuk. Én úgy készítem el, megmondom őszintén, hogy először húst rakom oda, ezt hirtelen átpirítom, egy nagyon pici fokhagymával, grillfűszerrel fűszerezem, majd mikor már majdnem kész, akkor dobom rá a hagymát és a szalonnát, ezzel szintén átforgatom, és a végén az utolsó percben dobom rá a paprikát. És még ízléskérése, egy kis bors, petezsel, és nagyon gyorsan átforgatva, szinte ropogjanak benne a zöldség, a hagyma, én így kedvelem ezt. Ezt nyugodtan lehet egy kukoricalepénybe beletölteni, vagy akár kenyérrel is lehet fogyasztani, vagy fóliás burgonyával, tehát lehet fokozni a köretek skálát. Én ezekhez grillzöldséget nem ajánlom, mert alapvetően ugye rengeteg fajta zöldség van benne, minél több fajta színű paprika, annál jobb is a hagyma, tehát ez megadja a nyárias könnyed ízét, és azért inkább egy burgonyával, vagy csak kenyérkével fogyasztom. Ma a faszén paráson készítjük, az ételeket inkább szelet húsokat ajánlok, beszéltünk az előbb a darabolásról. Ugye azért faszénen, illetve rácson készült ételeket azért minél nagyobb szeletekre vágunk, mert azért forgatásnál ugye beesik a rácsok közé, és azért ez kellemetlen, ha a fele hús beleszórjuk a rácsba, majd végig nézzük, hogy elég. Tehát mindenféleképpen szeleteket vágjunk, mondjuk a csirkemellnél egy nappal előtte én zöld fűszerrel befűszerezem, kis olajba áztatom, vagy rakom. Esetleg lehet még fokozni mondjuk a sertéstarjánál, amikor mustárral bekenjük, egy kis borssal, és ezt is szintén olajba, az egy-két nappal, tehát minél erősebb a rostozat a húsoknál, például a tarjánál, vagy egy marha bélszínnél, vagy hátszínnél, azért egy-két nappal tovább hagyjuk bent ebbe a pázba, mert annál jobban megpuhul. Illetve még megemlíthetném a bárányt, én nagyon kedvelem a bárány, báránygerinc, és ezt még egy nagyon pici rozmaringa, szintén úgy befűszerezve, ezt is 2-3 napig hagyjuk a pázba. Ezeket a húsokat nagyon egyszerűen, ha megfelelő melegségű a rostunk, akkor az olajat lehúzolóval, ezt mindesetre tegyük meg, mert belángolhat, hogy a faszén is akkor kellemetlen megég a húsunk, lehúzva egy kicsit az olajat, ez rárakjuk a rostlapra, még ott nyugodtan át lehet fűszerezni egy kis grillfűszerrel, vagy a kedvenc fűszereinkkel, és hirtelen megfoglalva megsüthetjük. Ezekhez nagyon könnyen összekeverhetünk egy friss salátát, például zsünélre megvágunk végül metéltre egy kis fejes káposztát, ez nem is drága, egy kis vörös káposztával, egy kis madársalátát, vagy a színes salátákat hozzákeverhetünk, vagy ami éppen a kertbe van, és ez még egy kis paprikát, paradicsomot, retket, tehát rengetegféle ízlés dolga, ki mit szeret, ki mire nem annyira allergiás, vagy nem annyira fekszi meg a gyomrát, ezt összekeverjük lazán. Ha nagyon laza salátát akarunk, akkor csak kis olívaolajjal, citromlével meglocsoljuk, és ezzel is fogyasztható, de itt alkalmazható, hogy ezek kapros joghurt saláta öntet, vagy éppen mondom a tejfölt, egy kis fokhagymával, sóval, borssal összekeverve, ez is nagyon finom, és nagyon könnyen elkészíthető étel. Tehát, mint említettük, ezt az egyszerű nyári saláta mellett még most ugye nagyon kedveltek ezek a úgynevezett görög saláták, amikor olívabogyót is használtunk, és sajtokkal összekevert. Tehát a jégsalátát szeretjük legyobb, de idén jellegű el lehet készíteni a fejes salátát is nyugodtan. Ezt tépkedjük inkább, mert a késsel csak roncsoljuk ezeket a rostokat. Széttépkedjük a megmosott salátát, és ebbe paprikát, paradicsomot, uborkát egyforma darabokra összedaraboljuk, ezt összekeverve olívabogyóval, és finoman meglocsoljuk egy kis extra szűz olívaolajat, én azt kedvelem ezekhez az ételekhez, és különféle sajtokat, de inkább fetta sajtot használom, mert ennek egy jellegzetes íze van, de nyugodtan lehet kecske sajta, vagy bármely olyan sajta, ami egy kicsit puhább sajt, ezeket összekever, és ezeket is a faszínparázson, illetve a rostosült ételekhez nagyon ajánlom. Azért még itt jegyezzük meg, tehát a zöldség grillezésénél is, hogy nyugodtan lehet például kukoricát is grillezni, annak is idénye van. Azt mi úgy készítjük, hogy a megfőzött kukoricát egyenlő darabokra daraboljuk nagyon gyorsan, tehát egy 2-3 perc alatt kell megfőzni a rendes csemege kukoricát, mert a háziasszonyoknak a nagy hibá, hogy órákig főzik a kukoricát, és az nem jó. Tehát amit órákig kell főzni, az általában nem csemege a kukorica, erre vigyázunk. Egy nagyon pici sót és cukrot szoktam rakni a főző levében, majd egyenlő darabokra daraboljuk, és ezt is nagyon finoman meg lehet grillezni a grillapon. Kukoricát is nyugodtan lehet használni köretként, de egyedileg is lehet fogyasztani, például a gyerekek nagyon kedvelik a grillezett kukoricát. Még a köretekről talán annyit, hogy azért, akik nem kedvelik ezeket a friss nyári salátákat, nyugodtan készíthetnek hagyományos salátákat is ezekhez a grillezett ételekhez, tehát egy békenes burgonya salátát, például a majonézen nagyon kedvelik, azért a hazai ízeket is, illetve a majonézes alapú salátákat is nyugodtan lehet ezeket a grillételekhez fogyasztani. Tehát ha valaki mindenféleképpen olyan majonézét, ha nem szeret ezeket a frissen összekevert salátákat, akkor nyugodtan lehet egy francia salátát, vagy akármilyen salátát is elkészíteni. Bár erre azért vigyázni kell, hogy mindenféleképpen hűtött helyen tároljuk a fogyasztásig, mert azért a meleg időben ezek nem éppen hosszantartó ételek. A köretek mellett még azért beszéljünk a burgonyáról is. Ilyenkor a burgonya nagyon könnyen elkészíthető, például egy héjas fóliás burgonya. Ezt lehet többfajtaképpen is elkészíteni, például egészbe vagy félbága, attól függ, hogy az a lényeg, hogy egyforma burgonyákat válaszunk. Ezeket előfőzzük, tehát amikor majdnem pol kiveszünk, meghűtjük, majd fóliába csavarva, egy nagyon pici vajat szoktam rárakni, illetve megfűszerezem, és a grillapon át lehet ezt kész lehet sütni. Ha nagyon sok időnk van, meg lehet próbálni ezt ugyanezt nyersen is, csak megmosott állapotban. De azért az a lényeg a grillezésnek, ugye, hogy ne folyamatosan ott álljunk a grillap mellett és dolgozunk, hanem együtt legyünk, beszélgessünk, és ezt ugye közösen elkészítve egy jó buli alkalmában szoktunk azért grillezni, és ugye ne csak a főzéssel foglalkozunk, hanem a mosogatással, hanem azért együtt legyünk, és az a lényeg, hogy minél jobban elő legyenek készítve ezek az élelmiszerek, illetve az alapanyagok, és hirtelen elkészítve, ugye a társaság maga együtt legyen, ne pedig az egyik része csak dolgozza, a másik része pedig ugye élvezze a munka gyümölcsét.
És hogy teljes legyen a nyári étkezésünk, ezekhez a grillezett ételekhez milyen italok társíthatóak?
Hát mindenféleképpen a jó hűtött italok azért. Magyarországon rengeteg jó borunk van, az ételekhez megfelelő bort válaszunk. A fehér húsokhoz a fehér bort, száraz fehér borokat, és akkor itt már lehet azért ugye egy laza fröccsöt inni hozzá, a vörös húsokat pedig a vörös borokat. Azért még említsük meg ezeknél a kerti partiknál, ugye nem beszéltünk a bográcsos ételekről, tehát azért Magyarországra jellemző a bográcsos ételek, tehát annak aztán széles skála, ugye azért különféle gulyás levesekről, pörköltökről, csülökpörköltről, ezeket is nagyon könnyen elkészíthető, bár ezek azért nem egy könnyed ételek, tehát ezeket inkább a férfiak kedvelik, illetve azért ezek mellett ott kell állni, bár ezek mellett is nyugodtan el lehet sörözgetni és beszélgetni közbe. De azért említsük meg, hogy azért a magyar hagyományos ételek is vannak, amit szabad tűzön el lehet készíteni.
És ha könnyű nyári desszertekre lennék még kíváncsi, akkor melyek azok a desszertek, amelyek mondjuk egy ilyen grillezett húshoz vagy grillezett zöldséghez kitűnően illenek?
Tegyünk hozzá, hogy azért a gyümölcsöket is nyugodtan lehet grillezni, tehát almát, barackot, ez ilyen nagyobb darab gyümölcsöket is ugyanúgy meg lehet grillezni. Na most ilyen kerti parkja az a legegyszerűbb, ha veszünk valami jobb fagylaltot, és ugye ezeket a grillezett gyümölcsöket meggrillezve, előkészítve a fagylaltot rájuk teljesen abban a tálaljuk. Tehát ez a legegyszerűbb a grillpartinál. Most alapvetően ugye a könnyű nyári deszert, tehát a könnyű deszertek közé csak a gyümölcsöket és ebben elkészítő ételeket soroljuk. Azért könnyűnek nem nevezhetünk alapvetően a deszert, mert minden deszert nagyon cukros, nagyon édes. És azért mondjuk, hogy ezeket a gyümölcsöket, akkor, hogyha úgy akarjuk elkészíteni, hogy valamilyen könnyen, ezeket is nyugodtan lehet édesítőszerre ízesíteni, hogyha nem szeretjük az édes ízeket, de alapvetően, tehát inkább önmagába fogyasztjuk, vagy mézzel ízesítve. Tehát ezeket is nyugodtan át lehet, ha otthon készítjük egy epret, mézbe átforgatni egy pici vajon, és ezeket a tejszínes fagylatra ráöntve nyugodtan gyorsan fogyasztható. De például a palacsintáknál is készítettünk gyümölcsös ételeket. Én nagyon kedvelem a fagylalttal töltött palacsintát, ezt különféle módokon készítettük mi már el. A legegyszerűbb az, amikor ugye a gyümölcshöz illő fagylaltot, például a legjobb a vanília fagylalt minden gyümölcsöt, megsütjük a palacsintákat, ezzel betöltjük, és akkor szintén így vajban egy nagyon pici cukrot karamellizálunk, majd a idényelegű gyümölcsöket ebbe beleforgatjuk, és ezzel tálaljuk. Ezt még lehet fokozni ugye egy kis mentával, vagy egy kis alkohollal, akármilyen a tripiszeggel, konyakkal, és ezt még be is lehet akár otthon flambírozni esetleg. De főzhetünk például a megyből, egy nagyon pici megyet felrakunk egy cukros, vagy még akik nagyon ingyence kis vörös borba, éppen annyi, hogy ellepi a megyet, vagy a cseresznyéb is lehet készíteni, ezt is szintén szegfűszeggel, fajjal ízesítjük, és egy nagyon pici keménytől bekötjük. Tehát ez olyan állagúnak lenne, mint egy nagyon finom lekvárba lenne benne a darabos gyümölcs, arra vigyázunk, hogy ne főzzük túl. Tehát ne főzzük szét ezeket, se a gyümölcsöket, illetve a zöldségeket se főzzük, sose inkább recsegjen majdnem. Tehát akkor van meg benne a megfelelő vitamin, és úgy élvezhető ezek az ételek.
Viski Sándor mesterszakácsnak köszönöm szépen a jó tanácsokat, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a viszonthallásra.
Kedves hallgatóink, elhangzott gasztronómiai műsorunk mai adásában könnyű nyári ételekről volt szó. Köszönöm figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Kellemes időtöltést, szép napot kívánok Önöknek. Viszonthallásra.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Jackánics Fülöp ferences szerzetes előadását hallhatják, melyet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett, a Bor ízei című konferencián rögzítettünk 2024. március 9-én.
Témám címe Szőlő és bor Jézus példabeszédeiben. Azt járom körbe, hogy az első századi palesztin társadalomban, akkor, amikor Jézus példabeszédeiben szőlőt, szőlős kertet vagy bort említ, akkor milyen gondolatok jutnak adott esetben eszébe a hallgatóságnak, amikor Jézus ezeket a motívumokat, ezeket a képeket használja. És nyilván óhatatlanul azzal kell kezdenünk, hogy mi volt a bor, illetve a szőlő szerepe az Ószövetségben, az ószövetségi zsidó gondolkodásban. Ugye azt, hogy Palesztina földje bőségesen nyújt szőlőt és bort, nyilván az Ószövetség lapjain is tetten érhető, de ezen kívül is. Tudunk egy Krisztus előtti 18-19. Századból való egyiptomi történetről, Sinuhe története, aki a fáraó egyik tisztje volt, és különböző okok miatt be kellett járni a környező országokat, és átkelt Egyiptomtól keletre a Sínai félszigeten, Sínai sivatagon keresztül, és eljut Kánaán földjére. És azt írja róla, ez egy nagyon jó föld, füge és szőlő bőven van benne, több ott a bor, mint a víz. Tehát úgy beszél Krisztus előtt 1900 évvel ez a Sinuhe, hogy bőven találunk ott bort. Ez a kép, ez megjelenik az Ószövetség lapjain is. Itt természetesen gondolhatunk a Számok könyvére, ahol a Mózes kémei kikémlelik az országot, és hatalmas szőlőfürttel térnek vissza a táborhelyre, amely később nyilván érzékletes szimbóluma lesz a terület, az ország termékenységének. Isten áldása kíséri a bort, azt mondja a Deuteronomiumban, ha hallgatsz ezekre a rendeletekre, ha megtartod és teljesíted, akkor Isten megáldja méhed gyümölcséd, földed gyümölcsét, gabonádat, borodat, olajodat, állataidat és minden mást. Tehát tényleg Isten áldásának a jelképe a bor, és mint itt korábban volt erről szó, hogy ez a bor, búza és olaj hármassága, ez megjelenik a prófétáknál is, hogy ezzel fejezi ki a prófétai hagyomány Isten áldását az ő népére. Ugye egyrészt van egy főleg a későbbi írásokban erős eszkatológikus értelmezése a bornak. Itt főleg Izajás és Mikeás prófétát hoznám ide. Egy Mikeás, aki azt írja, hogy mindenki szőlője alatt és fügefája alatt ül. Ez nem csak egy ilyen fogság utáni restaurációs hangulatból gyümölcsöző megjegyzésem, tényleg egy kicsit a távoli jövőre, az eszkatológikus jövőre mutat előre, és innen már csak egy lépés az, hogy olykor messiási vagy messianisztikus proféciák vagy megjegyzésekben is előkerül a szőlő vagy a bor képe. Zárójelet hadd tegyek, amikor azért az Ószövetségben ilyen messiási megjegyzésekről beszélünk, akkor azért mindig vigyázunk arra, hogy vele ne essünk ugye a vágyvezérelt exegézis hibájába, hogy ott is valami jelképet lássunk, ahol nincsen. Tehát, hogy azt, ami nem messiási szöveg, azt ne olvassuk annak, viszont ami meg az, azt meg annak olvassuk. És például itt Jákob áldása a Teremtés könyvének 49. fejezetében, hogy a szöveg önmagában micsoda, az nagy kérdés, és itt különben sok nyelvi kérdés is van, pontosan mit is akar jelenteni egy-egy mondat, vagy egy-egy szó, de hogy a rabbik egyértelműen messiási versnek tekintik, utána is néztem, hogy a rabbik ezt kifejezetten a messiás eljövetelével, vagy a messiás alakjával kötik össze ezt a verset. És nyilván nem csak a Isten áldása, nem csak eszkatológikus, nem csak messiási jelképe van a bornak, hanem olykor negatív értelemben szerepel, erről is volt már szó, főleg a bölcsességirodalom beszél arról, hogy nyilván óvaint a bor túlzott fogyasztásától, annak minden hatása az ugye ismeretes, pont ezért, mert szegénységbe taszít, és a bölcsesség megszerzését akadályozza. És pont ahogy a bor jelenléte, megléte, az eszkatolikus áldásnak a szimbóluma, ugyanúgy a hiánya tud lenni egy eszkatologikus jel. Ugye Joel próféta a fogság után, egy nagy sáskajárás után eszkatologikus jelekkel beszél a végidőkről, most csúnyán szólva, és ott a sáskajárás egyik jele vagy eredménye az, hogy elvész a bor, elvész a búza. Tehát pont ez az eszkatologikus jel szerepel Joel prófétánál is. De talán a legegyértelműbb, legerősebb jelkép, vagy legmélyebb szimbóluma a szőlőnek, a szőlős kertnek, az az Izraellel való azonosítás. A 80. Zsoltár gyakorlatilag 2-3 versben elmondja az egész izraeli üdv történetet. Egyiptomból hoztad ki e szőlőt, nemzeteket űztél el és elültetted. Tehát röviden elmondja gyakorlatilag egész Izrael történetét. És később ezt a képet, főleg a proféták azok, akik tovább viszik, és talán náluk éri el a csúcspontját, hogy a Ózeás proféta, aki a szinkretizmus, a bávány imádás ellen emeli fel a hangját, azt mondja, hogy mint szőlőt a pusztában, úgy találtam meg Izraelt. Pont kifejezi azt, hogy mit keres egy szőlő egy pusztában, teljesen reménytelen jövő vár rá, és Isten az, aki még ebből a reménytelen jövőből is tudott valamit tenni a népért, és a következő fejezetben folytatja, lombos szőlőtő Izrael, de amennyi gyümölcsöt kellett teremnie, annyi báványolt átemelt. Pont a hűtlenség jelképe lesz Ózeásnál a bor, illetve a szőlő. Ugye Ezekiel próféta a 15. fejezetben beszél arról, hogy emberfia különben valamivel a szőlőtőke fája a többi fánál. Tehát maga a szőlő fája semmire sem alkalmas, ha nem terem szőlőt. Pont ez a kép Ezekielnél, hogy Izrael háza, ha nem terem szőlőt, és nem tartja meg a törvényt, akkor semmire sem való. Ugye ez erős ítélet, vagy erős jelkép a választott népre, vagy népnek, és talán a legutolsó és legmélyebb, vagy legkidolgozottabb példája Izrael és a szőlőtő, vagy a szőlőskert azonosításának, az ugye Izajás 5. fejezetében található, az 5. fejezet elején, a híres ének a szőlőskertről, ahol Isten, mint szőlős gazda, egy kiváló szőlőskertet ültet, körbeveszi kerítéssel, tornyot épít benne, mindennel ellátja, aminek eredményeképp neki jó szőlőt kellene teremnie, és mégsem hozza meg ezt a jó termést. Ilyen képekkel találkozunk az Ószövetségben, hogyha szőlőt, bort vagy szőlős kertet keressük, és ez fontos volt ez a kitétel, mert innentől kezdve érthető adott esetben, hogy az Ószövetségben Jézus vagy az evangélisták hogyan használják ugye, ezeket a motívumokat. Az egyik ilyen fontos jézusi példabeszéd, amely eszünkbe juthat ugye ebben a témában, az ugye az új bor, új tömlőbe való példabeszéde. De mindhárom szinoptikus evangéliumban megtalálható ez, hogy János tanítványai, vagy valakik, Márknál nem teljesen egyértelmű, hogy kik, oda mennek Jézushoz, és megkérdezik, hogy miért van az, hogy mi, amit János tanítványai böjtölünk, a farizeusok is böjtölnek, te és a te tanítványaid miért nem böjtölnek, vagy miért nem böjtöltök. És a Jézus itt egy három részes választ ad, böjtölhet-e a násznép, míg vele a vőlegény, senki sem var régi ruhára új szövetből foltot, és senki sem tölt új bort régi tömlőbe. Úgyhogy miről is van szó? Az a kép van mögötte, hogy a préselés után, ami még félkész bort, ami még erjed, és ezért a térfogata tágul, ezért ilyen állatbőrből készült tömlőkbe helyezték, amelyek együtt tudnak tágulni a még készülő borral, de ha túl régi tömlőbe tették, amely már elvesztette a ruganyosságát, akkor szét tudta feszíteni azt a régi tömlőt, és így a tömlő is, meg a bor is tönkre mehetett. Ez a kép van mögötte. Ahhoz, hogy megértsük ezt az új bor, új tömlőbe való példabeszédnek az értelmét, óhatatlanul körbe kell néznünk, és meg kell néznünk azt, hogy milyen szöveg környezetben van. És ezt különben, halkan jegyzem meg, ezt minden evangéliumi perikópa esetében szükséges lenne megnézni. Tehát nem csak kiragadni a szövegkörnyezetből, hanem megnézni a szövegkörnyezetet is. Ugye a Márk esetében, ez a Márk 2. fejezetében található ez a példabeszéd. Közvetlenül előtte Lévi vámos meghívása szerepel, és utána ugye Jézus lakomája a vámosokkal. Ezután szerepel ugye kérdés a böjtről, amiről most szó van, és a következő perikópa rögtön ezután, ez a kalászszedés szombaton. Ez a három történet szerepel egymás után, és egyértelmű, miről van szó. Ugye Jézus hogyan viszonyul a zsidó vallásossághoz? És ha egymás mellé tesszük ezt a három perikópát, pont azt látjuk, hogy mintha egyre súlyosabban átlépne bizonyos határokat. Ugye először csak vámosokkal szóba áll, meg vámosokkal étkezik, ami már nem volt jó, de oké. Még valahogy lenyeljük. Utána nem böjtöl, nem tartja meg az ősök hagyományát. Miért nem tartja meg sem Jézus, sem az apostolai az ősök hagyományát? És a harmadik, kifejezetten szombaton miért dolgoztok? Itt már kifejezetten törvény áthágásáról van szó, legalábbis a farizeusok értelmezésében. Minél jobban belemegy Jézus abba, mintha belemenne abba, hogy szabadon kezeli zsidó törvényeket. Ugye nem nehéz megérteni az egész perikópa értelmét, ugye a szövegkörnyezet is, meg a böjtről való kérdés is e felé irányítja a figyelmünket, hogy Jézus válasza, hogy az én tanításommal egy egészen új Isten kapcsolatra van lehetőség, amely szétfeszítené a régi kereteket, ezért egy új kereteket kell neki biztosítani. És ez a régi és új keretek megjelenik a szövegben is, méghozzá úgy, hogy az új bort új tömlőbe töltsünk megjegyzésben, hogy oinon neon eis askuskai nous. Két különböző melléknév szerepel a görögben az újra, és mind a kettő azt jelenti, hogy új. Ugye a bor mellett az a melléknév szerepel, hogy neos, ez az időbeli új, ami friss, ami most készült. A tömlőknél ott a kainos, minőségileg újat jelképező vagy jelentő melléknév szerepel. Az időben újabb, frissebb Jézusi tanítás, minőségileg újabb tömlőket, minőségileg újabb kereteket igényelne, hogy megmaradjon ez a tanítás. Érdekes megnézni azt, hogy ebben a perikópában igazából eszkatológikus jeleket látunk. Ugye erről volt szó még az ószövetségi résznél is. Ugye az első válasz Jézus a mennyegző, hogy böjtölhet-e a násznép, ha vele a vőlegény, ugye a szövet hogyan varjunk vagy ne varjunk, ugye új szövetből régi ruhára foltot, és ugye ez a bor. Itt van, aki mindhárom motivumnál eszkatológika, tehát végidőbeli motivumokat lát. A mennyegzőről talán nem kell túl sokat beszélnem. Mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben, az evangéliumokban előkerül az a gondolat, hogy a mennyek országa az olyan, mint egy mennyegző. A Jelenések könyve, eljött a bárány mennyegzője. Vagy maga Jézus Máté 22-ben hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki mennyegzőt készített fiának. A mennyegző, mint eszkatológiai kép, ez talán nem újdonság. A ruha esetében egy kicsit nehezebb talán az azonosítás. Itt eszünkbe juthat például a zsidóknak írt levél, amely idézi a 103-as Zsoltárt, és azt mondja, hogy a föld és a te kezed művei az egek, azok elmúlnak, de te megmaradsz, mint a ruha, mind elavulnak, összegöngyölöd őket, mint egy köntöst, és elváltoznak, mint a ruha. Egy egész eszkatológikai keretbe helyezi ezt a ruha motivumot, és ugye Krisztus az, aki amikor újra eljön, összegöngyöli a régi eget és régi földet, hogy egy új földnek adja meg a helyet. És ezt eszünkbe juthat nyilván például az apostolok cselekedetei 10, Péter apostol látomása az égből leszálló lepedőről, ugye 4 csücskénél fogva száll le az égből, ahol ugye mindenféle állatokat lát. Tehát Péter látomásában az új világot látja, ahol Isten mindent rituálisan tisztává tesz. Kicsit ez is e felé vezet, és nyilván a bor, mint eszkatológiai kép, azt hiszem, hogy erről sem kell túlságosan sokat mondanom. Mózes kémei, akkor behozzák a hatalmas szőlőfürtöt, nyilván már jelzik is azt a bőséget, ami vár majd a zsidókra a bevonulás idején. Amire még érdemes ránézni ennél a perikópánál, hogy a különböző evangélisták, szinoptikusok hogyan változtatják meg a szöveget. Ugye mi a mainstream vélemény, hogy a három szinoptikus evangélium, evangélista Máté, Márk és Lukács közül Márk az első, ő írt legkorábban, és Máté és Lukács egymást nem ismerve, ismerve Márk evangéliumát feldolgozzák és megalkotják Márk alapján a saját írásaikat. Máté evangélista előtt ott van a márki szöveg, és ugye ő is beépíti a saját evangéliumába, és annyit tesz hozzá az egész példabeszéd végén, új bort új tömlőbe töltik, így mind a kettő megmarad. Ez az így mind a kettő megmarad, ez Máté sajátja. Ez nincs benne sem Márknál, sem Lukácsnál. Ugye mi van mögötte? Márk, aki maga is zsidó-keresztény valószínűleg, a címzetjei is, az olvasói is zsidó-keresztények, akiknek fontos az, hogy valamennyire kiengeszteljék magukban a tórai törvénybetartást és a Jézusban eljött új Isten kapcsolatot. Hogy mind a kettő maradjon meg. Alakítsuk át valahogy a törvénybetartást úgy, hogy egyezzen, vagy legalábbis kiengesztelhető legyen a jézusi új tanítással. Ez fontos volt Máté olvasóinak. Lukács pedig betesz egy ilyen, azt mondják, hogy közmondást, és senki, aki óbort ivott, újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó. Ez csak Lukács teszi bele, azt mondják a kommentárok, hogy itt Lukács igazából egy első századi közmondást használ, és azt építi be az evangéliumába. És még ez a bor és tömlő képe másod és előkerül a Szentírásban, ugye Sirák fia könyve és Jobb könyve, és Pirkéja volt, erről szeretném még egy-két szót mondani. Pirkéja volt az egy rabbinikus traktátus a Misnából, amely leginkább nem törvénybetartás, hanem etikai szabályokat tartalmaz, tehát nem azt arról beszél, hogy hogyan lehet jól élni. És a Pirkéja voltban találunk egy megjegyzést, amely kapcsolódik, vagy ugyanezeket a képeket használja, de azt mondja, aki fiataloktól tanul, az olyan, mintha éretlen szőlőt enne, vagy új bort inna azon mód a sajtóból. Ezzel szemben, aki a vénektől tanul, az olyan, mintha érett szőlőt enne, vagy óbort inna. Ugye látjuk, hogy a képi világ az hasonló, mind a bor, óbor, meg újbor, mind később a második résznél ott a kancsó, vagy legalábbis valami tároló edény tekintetében. A téma azért nagyon más. Tehát ugye itt arról van szó, hogy a régi és az új kancsó, azok öreg és fiatal túratanítók. És a régi és új bor, az pedig az ősi és kipróbált tanítás, vagy az új, nevezzük modernebb tanításnak, és hogy mennyire összeegyeztethető a kettő. És ha belegondolunk abba, hogy itt van ez a Pirkéja volt részlet, ahol szerepel ez az óbor, újbor, meg tömlők, ott van Sirák fia könyve, ahol szintén szerepel. Gondolhatjuk-e azt esetleg, hogy ezt az új bort, új tömlőbe, óbort, meg sehogyan, az igazából nem is Jézus találta ki, hanem ezek a képek, ezek már éltek az első századi palesztin zsidóság társadalmában, ezek már keringtek ezek a képek, és Jézus felhasználta ezeket, a már ismert képeket, hogy ezzel új fényben világítsa meg a saját hivatását és személyét. Hát gondolhatjuk végül is. Vagy igazunk van, vagy nem. De hogy ezek a kérdések azonban itt vannak ebben a szövegben. Egy másik szöveg, amiről még röviden szeretnék szólni, ez a gonosz szőlőművesekről szóló történet, szintén mindhárom szinoptikus evangéliumban szerepel, ismerős a történet, gazdag ember szőlőt ültetett, mindennel ellátta, mindent megtett, hogy jó termést hozzon, elment távoli országba, elküldte a szolgáit, hogy behajtsák a termést, de a bérlők gonoszul bántak minden szolgájával, megverték, vagy adott esetben meg is ölték, és a végén a saját fiát küldte el abban a hiszemben, hogy majd őt talán csak megbecsülik, de ugye őt megölték. Ahogy Jézus elkezdi a példabeszédet, rögtön egyértelmű volt a hallgatóságnak, bárhogy is fogja folytatni, bármi is lesz a történet vége, ez rólunk szól. Az izajási történet olyan erősen Izrael népéről szól, hogy itt a hallgatóság rögtön tudta, hogy itt miről is van szó. Érdekes belemenni abba a témába, hogy mennyire részletesen kell szimbólumokat látnunk ebben a történetben, mint a Jézus által újra mondott izajási történetben. Hogy a szőlőskert Izrael népe, ez nem kérdés. Hogy az ember, aki ültette, ez Isten, ez sem kérdés. A szolgák, akiket küld, hogy behajtsák a termést, ezek a proféták. A fiú, akit küld végén, ez maga Jézus, a szeretett fiú. És innentől kérdésessé válik, hogy találunk-e benne még más szimbolikát. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, ahhoz érdemes a targumokat elővennünk, ugye a targum a héber ószövetség arámi fordítása. És megnézni, hogy az arámi hogy fordítja le Izajás történetét. Ugye ezt mondja az izajási történet, ugye a héber szöveg közepén tornyot épített, sajtót is vált benne. Hogyan alakítja át, hogyan bővíti ki az arámi fordítás, és szentélyemet építettem fel, és oltáramat is odaadtam, hogy engesztelés szerezzen bűneikért. Tehát úgy alakítja át az arámi fordítás, hogy a torony a szentét jelképezi, a sajtó pedig az oltárt. Egyértelmű kultikus környezetbe helyezi az egész történetet. És ha ez igaz, hogy a szőlőskert Izrael népe, és ha igaz, hogy a torony a szentély, és ha igaz, hogy a sajtó az oltár, akkor a bérlők, akik nem szolgáltatták be a termést időben, azok, akik a templomban szolgálnak, ergo a papok, vagy rajtok keresztül a nép vezető rétege. És innen érthető a perikóp a záró verse, ugye Márknál. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a tömegtől, megértették ugyanis, hogy róluk mondta ezt a példabeszédet. Pontosan tudta a vezetőség, hogy ennek a példabeszédnek, izajási példabeszédnek, amit Jézus átalakít és felhasznál, nek van nagyon erős vezetők ellen való ítélete. És az ítélet itt nem a népre fog hárulni, hanem a vezetőkre, akik nem ismerték el Jézust. Tehát az egész perikópa végső értelme az az, hogy Jézus személyéről és hatalmáról beszél. Ez egész szövegkönyezet arról szól, hogy Jézusnak honnan van a hatalma, melyen messiási és profétai tetteket hajt végre. Konklúzióm csak az, hogy amikor Jézus használja a szőlő és a bor képeit, akkor nem légüres térben beszél róla, hanem olyan elemeket használ, amelyeket jól ismert az első századi zsidó hallgatósága, és azért használja ezeket, és azért alakítja át, hogy ezzel még jobban kihangsúlyozza az ő személyét és küldetésének újdonságát. Köszönöm a figyelmet!
És csak nézem, ahogy ő, értem harcul nekem, ő a jobb kezem felül van, hogy én meg ne tántorodjam. Amikor a te kegyelmed, Uram, megtámogatott, mikor azt gondoltam, elvetettél bizony magadhoz öleltél. Thank you.
amikor elábom eliszomodott a te kegyelmed, Uram, megtámogatott.
Kedves hallgatóink, Jackánics Fülöp ferences szerzetest hallották.
Hallod imám, és bármi fenyeget.